Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
Műsorunk második felében megbeszéljük a hét legfontosabb eseményeit Muhari Judittal, a Népszava újságírójával, Tamás Ervinnel, a megszüntetett Népszabadság főszerkesztő helyettesével, és természetesen Bolgár Györggyel. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Hát akkor szerintem kezdjük Krasznahorkai Lászlóval. Amikor bejöttünk, Ervin ránézett a Magyar Nemzetnek a címlapjára, és volt egy érdekes megjegyzése ezzel kapcsolatban, csak így, hogy így hát 30 fokos szögben meglátta az egészet.
Komoly újságírói lelemény, hogy a nevet ne írjuk ki, hanem az legyen, hogy újabb magyar lóbeli. Ez egy győztünk.
De még én azt is láttam, mert azért végignéztem, mert ez ilyen, hát nem tudom, ez egyfajta Kubatov Gábor is megemlékezett róla, csak szeretném nektek mondani, hogy ő is mindenképpen. Na, beszéljünk komolyan, tényleg. Tehát, hogy Krasznahorkaitól Kubatovhoz eljutottam egy lépésben, azért ez így elég durva. Szóval, hogy mit tud a magyar irodalom ezzel adni, 11-2-3 millió ember által beszélt nyelvvel, ami megfelelő műfordításban egyszerűen át tudja ütni azt az érdeklődést, azt a színvonalat, ami a világban is ezt lehetővé teszi, hogy ilyen szerzőink legyenek, és ilyen díjak jöjjenek.
Hát ha a focira költött pénzt arányaiban az irodalomra költött pénzre vetítjük, akkor a siker égbe kiáltó, mert fajlagosan az íróink jobban teljesítenek. Úgyhogy ez nagy dolog egyébként, persze, ezek mind a két író azért tulajdonképpen 20 éven belül?
Hát 22 éven belül. 2002-ben volt Kertész Imre.
Mert tényleg ez a bírálóbizottság nagyon ad arra, hogy különösen földrajzi, politikai, egyéb szempontokat is figyelembe véve, de a teljesítményre koncentrálva szokták adni a díjat, de nagyon figyelnek arra, hogy Afrika, Ázsia, Európa, Amerika keveredjen a Nobel-díjat kapott írók körül.
Gyuri?
Krasznahorkai már évek óta ott volt az úgynevezett esélyesek között, tehát ezek, hogy mennyire pontos feltételezések, azt nem tudjuk, ezek szerint mégiscsak.
Igen, Nádas szokták mindig minden évben emlégetni Krasznahorkai, de őket már nagyon hosszú évek óta.
Valószínűleg azért, mert azok, akik a Stockholmi Nobel-díj bizottságban ülnek, nem elszigetelt emberek, ezek írók, kritikusok, tehát irodalmi emberek, és vannak kapcsolataik, nyilván beszélgetnek barátaikkal, nyilván el nem árulják, hogy kik azok, de azért nagyjából tudni lehet, hogy mit olvasnak, éppen kitől milyen fordítások jelennek meg, mondjuk svédül, meg hogy főleg németül és angolul vannak-e jó műveikből jó fordítások, szóval ezek alapján, és annak alapján, hogy Krasznahorkai már évek óta kapott jelentős, nagyon tekintélyes nemzetközi irodalmi díjakat, sejteni lehetett, hogy egyszer csak ő lesz az, de hát éppen azért, mert 23 évvel ezelőtt kapott egy magyar, éppen azért, mert viszonylag kis nyelv a magyar, éppen azért, mert annyi nép van a világon, és 8 milliárd ember él a Földön, és ez a Nobel-díj bizottság arra törekszik, hogy mindenhonnan valakit most innen hozzunk, mert rengeteg nyilván számunkra teljesen ismeretlen kultúrából is előjöhet valaki, akit érdemesnek találhatnak ők arra, és próbálkoznak is ezzel. Szóval, hogy megint egy magyar, ez bizonyos értelemben váratlan volt. De ha hozzátesszük, hogy még amíg élt Eszterházy is az esélyesek között szerepelt, akkor azt mondom, hogy mégsem, mert ebben a nyugati és európai kultúrkörben ezek a magyar írók népszerűvé váltak az elmúlt évtizedekben, ezért talán mégsem meglepetés.
Jubi.
És az a jó, hogy a Nobel-bizottság nem egy olyan bizottság, mint amilyenek a magyar bizottságok, hanem egy sokkal szélesebb igényű és látókörű bizottságról beszélünk, és van helyünk a világban, ez is ezt mutatja.
És én itt megemlítenék egy nevet, direkt néztem, és csak Nyári Krisztián említette meg, ez Morcsányi Géza. Ugye ő volt a Magvető kiadó vezetője hosszú éveken keresztül, őre azt kell tudni, hogy egy kitűnő dramaturg, azon kívül a klasszikus orosz dráma szlováknak a nagyszerű újrafordítója, és ő a 90-es évek elején közepén egy jól fizető, hát mondjuk így lektűr kiadót hagyott ott azért, hogy az akkor éppen elég nagy bajban lévő magvetőt feltámassza. Ő hozta vissza Kertész Imrét, nemzetközileg fölépítette Krasznahorkai művét, ugyanígy gondozta Eszterházi Péter is, mert ő az, hogy ezek a szerzők meg tudtak jelenteni például Németországban, ami egy nagyon fontos piaca ennek az irodalomnak, és ahonnan, ami egy ilyen kvázi ugródeszka. És na, szóval az ő nevét el akartam mondani, mert valami köze ehhez is van neki. Pár éve hunyt el sajnos.
Mindig azt szokták panaszolni magyar írók is, kultúrával foglalkozó emberek, kritikusok, hogy ez egy annyira rokon nélküli, még ha vannak is formálisan nyelvrokonaink, de hát nem értjük egymást a finnekkel se, észtekkel se, de annyira kicsi, bezárt nyelv, hogy innét kitörni, és fordításokon keresztül igazi élményt jelenteni németnek, amerikainak, japánnak, és itt hát szinte lehetetlen. Valószínűleg ez volt Eszterházi pehje is. Ő ugyanis annyira a nyelvből épített mindent, hogy annak a rengeteg nyelvi találatnak, amit ő fölfedezett.
Lefordíthatatlan szójáték.
Igen. Azok nem mind ültek angolul, németül, más nyelveken. Krasznahorkai ehhez képest igazi nemzetközi író. Nagyon magyar, el kell olvasni a Sátántangót, az tényleg egy fantasztikus, remek mű, de hát nem csak ez van neki, hanem hatalmas termés, és egy olyan fajta igazi internacionális író.
Hát hiszen távol-keleti hatások és témák is megjelennek nála.
Japán, mindenféle, de Németországban is játszódik regénye, az Egyesült Államokban is, szóval egyszerűen olyan ember, aki a világban él, a világ kultúrájából táplálkozik, és ezért talán könnyebb is őt befogadnia a világnak, ezért azt kell mondani, hogy szinte magától értetődő választás volt. Hát kit választanak, ha nem egy Krasznahorkai?
A nyelve neki is bonyolult egyébként, persze, szóval nem egy könnyen fordítható magyarról bármilyen nyelvre. Itt azért meg kell említeni a Morcsányin kívül Németországot is. Az az ország rendkívül fogékony a magyar irodalomra évtizedek óta, és Nádas Pétertől Eszterházin át a előbb említett Dragomán, szóval nagyon sokat fordítanak németre, és az azért egy ugródeszka lehet, gondolom, mert utána az angolok már szinte rutinszerűen figyelni fognak rá. Krasznahorkai meg egy igazi világpolgár, mert minden hónapban máshol bukkan föl Európában vagy Amerikában. Nagyon több otthonos író. Azzal együtt természetesen magyarnak vallja magát, de most olvastam éppen, hogy Triestet szereti a legjobban.
Igen. Tehát ebbe a magyar keserűségbe született bele. Igen. Végül is ezt vetíti ki a világra is. Igen. Kis túlzás.
Hát és azt talán még talán az fontos ebben, hogy az említett országokban egy befogadó közösség van, befogadó emberek vannak, akik befogadják a magyar és a máshonnan érkező irodalmat is. Erről mi most egy kicsit leváltunk ebben a 15 évben, a befogadásban.
Na, ha már mondta Judit 15 évet, Ervin pedig mondta azt, hogy az oktatásra kellett volna még egy kicsit költeni, akkor hát hagyj hozzam ide Orbán Viktort, hogy megindítsuk ezt a részét is a műsornak. Ugye kim van Erdélyben, Kolozsváron van?
Kolozsváron.
Igen, és ott adott, hát ment vele ugye az állami média, és azt mondta, hogy 15 éve küzd azért, hogy jó minőségi oktatás elérhető legyen Magyarországon. Hát akkor azt kell mondani, hogy ebben a küzdelemben egyelőre alul maradt.
Más nevező küzdelemnek és más nevező oktatásnak. Egyébként egyetértünk mind a kettőben, csak más gondolunk a küzdelemről is,
igen,
az oktatásról is. Valóban a janicsár képzőkre iszonyatos pénz ment el. Ha egyszer összeadnánk az összes erre fordított és az egyházi, vagy legalábbis hittudományi karokkal felszerelt két egyetemet, akkor is észrevennénk, hogy a java milliárdok oda csatornázódnak be, és
meg
nem a klasszikus egyetemre.
Ez a Matthias Corvinus kollégiumhoz, ahova rengeteg pénzt döntöttek, és hát az is a kvázi közoktatáshoz tartozik, hiszen a közoktatásban lévő középiskolás, meg aztán egyetemi diákokat próbálják fölkarolni, a tehetségeket megtalálni, továbbfejleszteni, hoznak ide nekik csoda külföldi előadókat, csoda pénzért, és így tovább. Szóval költenek ők arra, ami nekik fontos.
Hát, és hogyha a küzdelemnél tartunk, a küzdelem nagy eredménye, hogy 18 évről 16 évre szállították le a tankötelezettség határát.
Egy videót is közzétett, ugye emlékszünk még a fehérvári huszáros videóra, most ennek van egy folytatása, nem tudom, láttátok-e, ez a Nem megyünk mi innen el című, aztán Nagy Eleknek egy ilyen vendéglátóipari egységében, Gyuri, úgy nézel rá, mint aki nem látta.
Képzeld el,
én most várok, és kimegyek.
Behozod, vagy...
Szóval... cigányzenekar, borospohár, és hát...
Pityókás
hangulatban. Hát így a hangokat nem mindig eltalálva énekelték ezt. Zárójá bezárva. Na, de még egy picit visszatérve erre az interjúra, ugye, hát a szokásos, amit ilyet, ukrán vonal. Tisza, Ukrajna posztolt is, hogy a Facebookra, hogy az ukránok már a Tisza spájzában vannak, szóval ezt a poént így előhozta. Hát én meg ez azt tudom hozzátenni, hogy az oroszok pedig már nagyon régen a külügyminisztérium szerverein. Szóval, hát, hogy...
Azt mondta, hogy az ukránok a mobiltelefonjainkat figyelik. Most én a Pegazusra emlékszem jobban, ami még mindig nincs elvarva, hogy kik és mit és miért és hogyan és milyen felhatalmazással figyeltek bizonyos újságírókat, írókat, ügyvédeket, a jóisten tudja
ki. Nem mondták azóta se, hogy ezek után nem fogunk senkit figyelni.
Nem
tettek ilyen kijelentést.
Paralel figyelik az ukránokkal. Egyébként most ez az ukrán vonal, ez ismét a főcsapás, ahogy volt Soros, meg a migránsok, meg Brüsszel, most ukránoknak nem elég a háborújuk, a pusztulás, a küzdelem, hanem iszonyatos erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a titkosszolgálataik beférkőzzenek a magyar világba, sőt, most már lehallgató készülékeket is van erejük mobilokra költöztetni, meg tudják, hogy mit beszélnek a nagyurak a karmelita és környékén. Szóval elültetni a rettegést ilyen fokon, és ilyen, hogy mondjam, hát igen, primitíven, és valahol sikerrel, szóval sikerült leszállítani nem a korhatárt, hanem a posványig a magyar közgondolkodást. Ez 15 év terméke, erre ő is büszke lehet akár, ahogy a Krasznahorkai a Nobel-díjára. Mindent levitt mínusz 3 szintre. És ezt miközben jóval okosabb, jóval műveltebb annál, mint amit produkál, ezek a dalok, ezek a kocintások, a kolbásztöltéstől kezdve, ez mind arra szolgál, egy vagyok közületek.
Hát pedig sem életmódjában, sem pedig egyébként intellektuális teljesítményében fölötte van, mert valóban ezt... Judit?
És közben elindulunk ebbe a posványba, amikor Pócs Jánost látjuk, aki Magyar Péter kis bábúját hordozgatja az ukrán zászlóval, egész egyszerűen minősíthetetlen.
Disznóölés, Demeter Szilárdnak eszébe jut a legnagyobb magyar író Krasznahorkai mellett, ugye, a Vasalberttől napnyugtáig, hogy ők mint azt sugalni, hogy ők is kaphatnának, mert azt se tudja, hogy posztumuszt nem kapnak.
Reméljük, ők is kapnak elismerést.
Annyit nem tud, hogy posztumuszt nem kaphat egyébként se, nem mintha szóba került volna. Szóval ezen a szinten nyomják reggeltől estig, komoly munka.
Jelzik a magyar népnek, hogy jó, hát ez a Krasznahorka, nem mondunk róla semmit, legfeljebb annyit, amit a miniszterelnök úr, hogy hát a másik politikai oldalon áll, na de nem a Fidesz szavazó táborához tartozik, na de itt ebből a szempontból nem ez a fontos, most nemzeti színű szemüveget kell fölvennünk, mondta Orbán Viktor, és az akkor más, akkor még Krasznahorkai is magyarnak látszik, ugye, de ebből a szempontból az az érdekes, hogy azért mennek le olyan mélyre, ahogy mondod, mínusz 3-ra, mert nem mintha eddig nem tudták volna, és nem csinálták volna, legfeljebb előtte mínusz 2,5 volt, de hogy legutóbb tavaly nyáron Trumpnak még az is bejött, hogy a haiti bevándorlók, az rendes, becsületes amerikaiak kutyáit és macskáit eszik, és meg is nevezett egy várost, ahol ez így van, és erre bizonyíték, és mindenki a város polgármestertől kezdve, a republikánus akárkik, akik ott voltak a saját pártjában, azt mondták, nem igaz, elhitték, el akarták hinni. Azok, akik erre voltak kondicionálva, és Trumpot akarták, és azt mondták, hogy falat oda határra, katonákat oda, fegyvert oda, kitoloncolni mindenkit, azok elhitték, hogy kutyát, macskát esznek. Orbán is így gondolkodik, úgyhogy hát ha az ukrán kormány mozgatja von der Leyennel együtt, persze, mert együtt mozgatják ezek Magyar Pétert, hát akkor ugye elhiszitek. Nem, nem, főnök, nem teljesen, de ha te mondod, akkor mégis.
Igen, van egyfelől ez az elhiszünk mindent Orbán Viktornak, és van ez a másik része, ez a posvány, ez a, hát nem akarom az óvodásokat megsérteni, hogy lemenni erre az egészen debil óvodás szintre, tényleg itt valami kis bábukat, a mezőgazdasági miniszter valami bábut csomagol ki, mert hogy most az a népszerű, a másik valami...
Labubu!
Igen, a másik valami öcsi-pöcsi nótát énekelget, tehát egész, és ő a politikai elitről beszélünk.
Csak tényleg az a borzasztó, és mostában azon gondolkodom, hogy vajon én hányszor voltam hasznos idióta a különböző politikai áramlatoknak, a naivitásommal, jóhiszeműségemmel, hülyeségemmel, tévedéseimmel, hogy úgy végignézem a rendszerváltás óta, hogy hányszor, miért, hogyan ugrottam be dolgoknak, és hogyan jutottunk el odáig, hogy betesznek csomagtartóba állami alkalmazottat, hogy kinyithassák hogy a migránsok meg. Szóval hogyan jutok el odáig, és utána bevillant Trump, és azt gondolom, hogy már megint nem hittem volna, hogy ezt meg lehet Amerikába fél év alatt csinálni. Meg lehet. Meg lehet. És most halálosan meg lesz sértve a jó ember, mert nem kapta meg a béke Nobel-díjat.
Bizony.
Norvégia szorulhat, Európa szorulhat, mert a pasas olyan, hogy egy az egybe kivetíti a saját hiúságát, önimádatát a politikai mezőbe, a döntéseibe. Ilyen direkt módon még Orbán Viktor is ritkán csinálja ezt, amilyen módon Trump hozzálátott fél év alatt ennek a totális elmebeteg világnak a megteremtéséhez. És az órunk előtt, jó, picit időnként kudarcot van itt-ott egy-egy ügyésznél, vagy bírónál, de lesz nem ulas az ügyésznek meg a bírónak, mert azt látjuk, hogy abban a pillanatban jön a bosszú. Akár tévétársaság, akár ügyészség, meg lehet csinálni. Én vagyok a hasznos idióta.
Azt mondod, hogy megteremtésénél le. Biztos? Nem az, hogy létrejött egy olyan világ, amit Trump meg tud lovagolni, amiben ő föl tud emelkedni, hogy nem fordítva történt ez? Hogy a világ termelte ki Trumpot, és nem Trump teremtette ezt a világot?
Ez egy kölcsönhatás, mert a közösségi médiától kezdve sok mindent erre lehet fogni. Az elit ellenesség már nagyon régóta jelen van a politikai térképen, tehát a csökkenő életszínvonal, vagy a feszültségek tömege, a bizonytalanság az emberekben, amiket nagyon jól meg lehet lovagolni, a félelemkeltés, a viszály, az egymásnak úszítás, ezek mind kulminálnak most a világban, tehát az órunk előtt, tehát én nem azt mondom, hogy a Trump teremtette meg, de a Trump ehhez egy nagyon jó katalizátor, mert megtalálták azt az embert, aki erre, hogy mondjam, képes, tehetsége van rá, sőt, ebből áll az egész figura. Mint az egészségügyi miniszter a képtelenebb hülyeségeivel szédíti a világot, az ember. Karikó Katalinról azóta nem olvasok interjút, amióta ugye ezt az MNS vakcina ellen kimondták a verdiktet, hogy csak rák ellen lehet majd nem használni, hanem pénzt adni erre a kutatásra, de elfelejtették megkérdezni, a végén valamelyik lap megkérdezte, Katalin elég szomorúan azt mondta, hogy előbb Magyarországról kellett mennie, most úgy látszik az amerikaiak is kiebrudalják lassan.
Úgy látszik a világ társadalmai úgy épülnek föl, az emberiség úgy épül föl, hogy megpróbálkozik különböző önirányítási formákkal, kialakulnak különböző hierarchiák, és mi azt hittük, olyan korba születtünk be, bár mi Ervinnel kicsikét idősebbek vagyunk, tehát mi elég sokat éltünk egy olyanban, amikor bizony diktatúra és egy pártrendszer volt, és hidegháború és szembenállás, de legalább ott volt előttünk, nem is olyan messze, akár Hegyeshalmon túl egy világ, hogy hát lehet demokratikusan, lehet az emberi jogokat tisztelve, lehet szabadabban, lehet valamiféle kölcsönös kompromisszumra törekedve is élni, embereket választani egy kormányzat, egy ország élére, nem dől össze a világ, sőt, mintha hatékonyabb, emberségesebb volna. Azt hittük a rendszerváltás után, és itt jönnek a hibáid, meg naivitásaid, az enyémek is, hogy hát akkor a dolog el van intézve. Hát végül is ennek egy akadálya volt a szovjet világuralom.
Igen.
És hát ha most ezt megtaláltuk, hiszen annyi példa bizonyítja, hogy ez jobb, emberségesebb, jobban működik, hatékonyabb, stb., akkor miért választanánk mást? És úgy látszik, az emberi társadalom mégiscsak olyan, hogy amikor halmozódnak a problémák, és most halmozódnak, akkor valami erős vezetésre vágyik arra, hogy valaki mondja meg neki, nem vacakolunk itt ezzel, az egyik ezt mondja, a másik azt, én nem tudom eldönteni, nem értek hozzá, mondja meg valaki, akinek a leghangosabb szava van.
És boldog vagyok, mert Orbán Viktor azt mondta, és gyakorló újságíróként, napilapos újságíróként naponta tapasztalom ezt az embertelenséget, ezt a fölülről irányított elnyomást és lenyomást. Nem olyan régen a Szőlő utcai üggyel kapcsolatban az ügyészségtől kaptam választ. Ezt az ügyészségi választ idézőjellel leírtam az újságba. Másnap az egyik minisztertől a Facebook oldalán azt írta ki, hogy ez egy balliberális álhír, amit leírtam.
Egyenesen az ügyészségtől.
Igen, a tavaly, amikor a nyugdíjemelés, arról, hogy nem lesz kiegészítő nyugdíjemelés, ezt leírtam, nem tudom, júniusban, nem lett kiegészítő nyugdíjemelés, de azt írták rám, hogy hazudok. És álhírt terjesztek, és rémisztem a nyugdíjasokat. És aztán persze, amikor valóban nem lesz, akkor soha nem utalunk arra vissza, hogy lehazugoztak. A tényeket írom, vagy a tényekről beszélünk, és mégis mi vagyunk a hazugok. Rettenetesen nehéz ehhez hozzászokni és elfogadni.
Ez ritka alkalom, hogy Takács Péter bocsánatot kért a burgenlandi elvtársaktól, mert a mentőszolgálatukat próbálta lehordani ahhoz a fejlettségi szinthez képest, ami a magyar mentőszolgálatot most már évek óta jellemzi. És mikor szembe jött vele az érvektől, tények tömege, igen, akkor se válaszolt jó ideig, forgatta a szájába, gondolom, az adatokat, elgondolkodott, és most nem is nyíltan, hanem az illetékesnek válaszolva elnézést kért, hogy valóban felszínes ismeretet.
Tartomány főnöknek vagy miniszterelnöknek írt, és azt hozta nyilvánosságra, hogy bocsánatot kért a magyar államtitkár, még annyi bátorság se volt benne, hogy ő maga nyilvánosságra, igen, utána néztünk, tévedtünk, bocsánatot kérünk, további jó munkát kívánunk, miért nem lehet ezt megcsinálni? Ez volna a normális, de nem.
Ez volna az emberi, ugye pont, ahogy az előbb beszéltél arról, hogy valahogy az emberség egész egyszerűen eltűnt.
Tudnék, az elnézés kérésnél nincs szebb.
Igen.
A New York Times-ban, gondolom, te jobban ismered, most is a második oldalon minden nap ott vannak a helyrögzítések, a saját helyrögzításaik. Ebben tévedtünk, abban tévedtünk, abban a tegnapi szám, tegnap. Ez egy munka velejárója, a tévedés, nem a kész akarva torzítás, hamisítás, hazugság, itt pedig az, hogy pardon, a magyar hatalmi szférában elképzelhetetlen évek óta, hanem rögtön a bélyeg, mindenki balliberális, aki mást mond, mint amit mi állítunk. Azon rögtön rá stemplizik a bélyeg.
Azt még el tudnánk viselni, hogy balliberálisak vagyunk. Na de hogy nemzetellenesek.
Meg Brüsszelből irányított fizetett.
Hazaárulók, bábok, és így tovább. Nyugodtan.
Már Judit behozta ezt a Szőlő utcát, és akkor ezt mint nem konkrét ügyet, hiszen ezek most már egy ilyen önálló univerzumot alkotnak Zsolt bácsival, Szőlő utcával, és ennek mindenféle folyományaival. Hogy látjátok, ez a történet most hol tart, kire milyen hatást gyakorol, és hová fog még ez az egész történet fejlődni, függetlenül attól egyébként itt is, hogy mik a tények. Tehát, mert hogy ez már ezek önálló életet kezdtek el élni, ezek a dolgok.
A ketrecart teljesen másról szól most már hónapok óta, és nem arról, amiről szó van, hogy a gyermekvédelem valamilyen infernális állapotokban leledzik. Tehát hirtelen jött az ötlet, hogy az egész szociális szférát odaadjuk az egyháznak, elég ingatlant kaptak így is, el tudják. Most már előjött 17 milliárd, jól
pont, mondom, igen, 17 milliárd
forint hirtelen, amit erre költenek, csak itt nem pusz, ez egy nagyon bonyolult dolog, mint minden más, hogy ez pénzzel, egy leukoplasztal ki lehet.
Hát meg mekkora pénzzel, hát Balázsi cégével megint most kötöttek egy keretszerződést 75 milliárd forintra. Az elmúlt 3 évben több mint 200 milliárdot költöttek, illetve hát akkora szerződés állomány van csak a propagandára. Most ehhez képest egy teljes ágazatba beletolni 17 hát, milliárdot.
Figyelj, itt minden viszonylagossá válik, mert ezt már az ember összesen hasonlít összegeket, mert rosszul lesz, hogy itt propagandára, magyarul a dudára megy a pénzek nagy része, és nem arra, hogy valamilyen helyzetet megoldjunk, javítsuk. Ha Magyar Péter kimegy egy kórházba klozettpapírral, akkor 2 hét múlva klozettpapír szállítmány érkezik a kórházba, miközben az ultrahangos készülék rossz, a CT-jüket éppen most veszik el a állami szférába, kíváncsiak, hogy fogják ezt most megoldani. Ahogy megoldották a Lombik bébi államosítását is, az is kitűnően sikerült. Minden centralizálnak, államosítanak, mert megoldások helyett ebben látják a gyógyszert. Magunk alá söpörjük, és majd mi megoldjuk.
Judi?
Csak azt nem látjuk, hogy ők mit látnak. 17 milliárd forintról van szó. A Gulyás Gergely egyik mondatában azt mondta, hogy a gyermekvédelem kap 17 milliárd forintot. A következő mondatában pedig azt mondta, hogy a szociális szféra kap 17 milliárd forintot. Hát nem mindegy. A szociális szférához az tartozik a gyermekvédelem, az egy kicsit bővebb, hiszen a hajléktalan ellátástól kezdve az idős ellátáson át a szerhasználók ellátásán át sok minden tartozik a szociális ágazatba és a szociális ellátásba. Majd amikor megkérdezték, hogy a gyermekétkezés, ugye, ami most kirobbantotta ezt a nagy vitát, a gyermekétkeztetésre jut-e pénz, azt mondta, hogy hát biztos. De hogy erre az évre 17 milliárd forintot tettek félre. De így október közepe felé járunk, és a miniszterelnökséget vezető miniszternek fogalma nincs arról, hogy ebből a pénzből kinek mire jut, és jut-e a gyermekétkeztetésre? Vagy az állami gondoskodásban élő gyerekek étkeztetésére. És ha az étkeztetésről beszélünk, ugye napi 1500 forint a fejkvóta, legalábbis erről beszélünk, de valójában nem 1500 forint ám, csak 1200 forint. 1500 forint hétvégén, és a tanéven kívül,
az ünnepben,
igen.
Vasárnapi ebéd otthon.
Igen, de egyébként, amikor a gyerek óvodában, iskolában van, akkor csak 1200 forint, amiből meg kell oldani. És még ennél sokkal nagyobb probléma a tisztítószerek, higiéniai szerek, igen, ami 1500-2000 forint gyerekenként. Ebből kell megoldani a tusfürdőt, a fogkrémet, a fogkefét, a dezodort, a lányok menstruációs eszközeit, és akkor megpróbálnak mindenhonnan csipegetni egy kis pénzt. És nem átallotta azt mondani ez a miniszter, hogy 2023-ban 120%-kal emelték meg az akkori 700 forintot, így lett most 1500 forint hétvégékre, és hát ők milyen nagyszerűek, hiszen az infláció a 120%-ot nem indokolta. Hogy micsoda, megint az emberség, igen, és az embertelenség.
A bázis a nulla, akkor marha jó, nagyokat lehet lépegetni előre.
És mi váltotta ki ezt a hirtelen 17 milliárdos nagylelkű adakozást?
Ugye, hogy két ellenzék.
A Zsolti.
Igen,
a Zsolti. Ez a közvetlen a hét elején, az csak egy jellemző apróság. De a Zsolti bácsi botrán.
Zsolt bácsi, legyetek pontosan. Mindenki Zsoltinak mondja, Zsolt bácsi.
Hát jó, utána elkezdték becsinni. Jó, Zsolt bácsi botrány, igen. És hát olyan hallatlan erkölcsi felháborodással utasították vissza, valamint elindították a Megtorlás nevű polgári akciót, de az egész nyilván akkora hullámokat vert a saját köreikben is, hogy egyszer csak attól féltek, hogy az egész összeér ezzel a kegyelmi botránnyal, ami alig múlt el 1 és 3/4 éve, és már azt hitték, hogy túl vagyunk rajta, és egyszer csak megint előkerül ugyanabban a körben ugyanolyan gyanús és bűncselekménygyanús ügyek, és ráadásul állítólag magas kormányközeli körökig elvezetve, hát itt valamit csinálni kell. Annyira nem tudtak gyorsan gondolkozni, hogy még ők jelentsék be a 17 milliárdot, mielőtt ellenzéki képviselőknek eszébe jutott volna, hogy a parlament illetékes bizottságának beterjesztik.
Ott néma csöndben ezt kilőtték, majd... Tényleg,
hogy működik ez a párt, hogy nincs egyetlen egy olyan fideszes képviselő, aki erre azt mondaná, hogy igen, egyetértünk, ez kevés, ezt emelni kell, nem mi fogunk dönteni, de javasolni fogjuk kormányunknak, hogy ezt csinálják meg, és ők is jobb színben tűnnének föl, a Fidesz is jobb színben, még a kormány is jobb színben, de nem, Johnson, elutasítjuk, nem szólunk egy szót se, majd a miniszter úr bejelenti, mert ő már megteheti ezt, mert Orbán Viktor még nem döntött, hát nyilvánvalóan erről volt szó. De ez a Zsolt bácsi ügy mégiscsak azt igazolta, megint, hogy működik a Fidesz, ez az apróság, hogy működik, befújjuk a szánkat, mert nem tudjuk, hogy mi a parancs, hogy kirobbant ez a kegyelmi botrány, hatalmas politikai földrengést indított el Magyarországon, létrejött a Tisza párt, Magyar Péter ott van és dörömböl a várkapun, és ehhez képest ők úgy csinálták, hogy ezt az egészet szépen valahogy sikáljuk el, és szőnyeg alá söpörni. Egyetlen dolgot csinálunk, hogy egy erős kormány csinál, átvilágítjuk a gyerekotthonok vezetését, jól megnézzük, hogy mivel foglalkoznak ezek szabadidőben. Egy csomó ember, több száz ember elmenekült a gyerekotthonok közeléből, ott dolgozó vezetők, nevelők, mert azt mondták, megalázó, amit kérdeznek, amit csinálnak velük. A helyzet tehát még rosszabbá vált, de ők azt mondták, hogy erőből megcsináljuk, majd lesz itt rend és fegyelem. És képtelenek voltak abban gondolkozni, hogy jó, hát itt tényleg sok zűr van, próbáljunk valamit kezdeni az egésszel. Nem. Nekik azonnal oda kell vágni az asztalra, mert az a kormányzás.
Ezt nem veszik tudomásul az, hogy a sündisznó is lépett tüskébe. Na most itt azért azt fel kell mondani, hogy a Posványhoz hozzátartozik az a közhangulat, közvélekedés, ami az úgymond ellenzéket is jellemzi, mert természetesen szívesen mondom, hogy ez a Zsolt bácsizás, ilyetén földdobása, állítólagossága, ez túl kemény, túl durva inszinuáció. Mondjuk, igen. Csak hogy ennek is van előzménye, nem egy, nem kettő, nem három. Ez a posvány, amit megteremtettek, ez kiömlött a medence széléről, és folyik át mindenhova. Én nagyon nem értek egyet azzal, hogy Dobrev Klára pénzdíjat ajánl föl azért, hogy megnevezzenek politikusokat, akik ne talántán csúnyán közelítenek kiskorúhoz, mert nem jó a szájízemettől, a feljelentősdét különben sem szívlelem, de egy ilyen országot teremtettek, nem a liberál bolsevik ukrán brüsszelita bábok, hanem azok, akik hatalmon vannak. És ne felejtsük el, hogy akik hatalmon vannak, azoknak kell a tempót diktálni a gesztusokba, a nagyvonalúságba, az empátiába, a higgadságba, a józanságba. Most ezek, amiket felsoroltam, ez 15 éve nem jellemzi ezt a politikát. Maguk felé viszont nagyon, de kifelé soha, sehol nem, csak a déli bábos szövegek.
Az ellenzék kommunikációjában és a kormány kommunikációjában is csak a gyerekek hiányoznak. Keressük a politikusokat, keressük az elkövetőket, akik jó lenne, hogyha politikusok lennének, mert akkor az ellenzék abból profitál, a kormány pedig elmondhatja magáról, hogy nem, a mi politikusaink ebben nem érintettek, csak a gyerekek nincsenek sehol. Márpedig egy ilyen ügyben, ahol szexuális bántalmazásról lehet szó, teljesen mindegy, hogy ezt politikus követte el, politikus segítette, aki elkövette, az derüljön ki, hogy ki követte el, és teljesen mindegy az ő foglalkozása, hogy ő az ország irányítója, vezetője, vagy teljesen mindegy, hogy kicsoda, derüljön ki, hogy ki, és találjuk ki szakemberek segítségével, hogy hogyan lehet ezeket megelőzni, hogyan nem fordulhat elő. De nem erről szól ez az egész kommunikáció, hanem a Zsolt bácsiról, és az érintett lehet benne magas politikus, vagy nem lehet benne érintett magas politikus. Nem ez a fontos benne.
Ide kapcsolnám akkor azt a témát, ami most Varga Judit körül kialakult, hogy elkezdték hát előkészíteni, vagy lebegtetni, nem tudom, majd ti elmondjátok az ő visszatérését, nyilvánvalóan nekik ez egy kommunikációs húzás lenne, ami viszont, hát lehet, hogy kétélű, mert pont azon kívül, hogy lehet vele triggerelni a volt férjét, tehát, hogy ez tényleg egy olyan pszichikai nyomás lehet Magyar Péteren, amitől azt várják, hogy ha Mentzer Tamás már nem jött be, ugye, hogy az arcába üvölt, akkor hozzuk a volt feleségét. De kétélű fegyver, mert pont azok, amikről most ti beszéltetek, tehát a kegyelmi botrány, a Pegazus ügy, ez mind köthető Varga Judithoz, és hogyha azt ha őt visszahozzák ezeket a témákat is a napi szintű közbeszédbe.
Nem beszélve a végrehajtókról. De egy kommentet olvastam ezzel kapcsolatban nemrég, tehát nem én találtam ki, de nagyon megfogott, hogy ő minden tisztelet Varga Judité, aki iszonyatos mennyiségű időt száll a három gyerekre, mert a Magyar Péter igencsak el van foglalva, nagyon kevés ideje van, de vasárnapi apukaként Magyar Pétert is minden dicséret megillet, azért mert látszik, hogy iszonyatos erővel teremt időt, meg energiát arra is, hogy a gyerekeivel törődjön. Ez egy megoldhatatlan probléma mindkettőjük számára. Mert most, ha Varga Juditot újra behozzák a reflektorfénybe, újra olyan 24 órás munkát kap, hogy ő egyrészt legyen politikus, másrészt áztassa a férjét, ahogy csak tudja, az valahol a három gyerekre megint visszahat, nem is akárhogyan. Magyar Péternek meg ugyanolyan megoldhatatlan feladat ezt kiküszöbölni, és törődni azokkal a gyerekekkel, akik tényleg őket hagyják az út szélén, ha úgy tetszik lassan. Azért, hogy a politika oltárán itt különböző produkciókat végezzenek. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Varga Judit mit és hogyan vállal ebbe az ügybe, mert nem telen a feladat, nem telen a cél. Ha úgy tetszik, a manipuláció otromba borzasztó, drabális disznóság, mert nem tudják már Magyar Pétert hol ütni. És mondom, mert a három gyerek, itt megvan a gyerek, ugye, előbb is szól. A gyerekkel a kutya nem törődik. Most hallom, ez is hallomás, egyik gyerek jobban vonzódik a Judithoz, másik kettő nagyon szereti azért az apukáját, nem tagadja meg. Mit művelnek ezekkel a gyerekekkel? Tessék mondani.
Mi közünk
van pofájuk,
igen.
Ezt végigcsinálni?
Igen. Tehát a Varga Judit, ha visszatér, de ha nem tér vissza, és képződménynek nevezi a férjét, ugye. Ha visszatér, ha nem tér vissza, nagyban azt csinálja, amit kicsiben sem szabadna válás után egy anyának vagy egy apának. Tehát nem szabad a gyerekekről, a gyerekek előtt így beszélni a volt házastársról. Tilos. Ilyet nem lehet csinálni. És ugye maga Varga, ha megnézzük a másik oldalát, ugye maga Varga Judit mondta, hogy mafia kormány, a Fidesz kormány, ahonnan nem lehet, amiből nem lehet kiszállni. Feltételezem, hogy azért Varga Juditnak is van annyi esze, hogy lássa, észrevegye, hogy őt használják, eszközként használják fel. Amikor el kellett őt távolítani, akkor kisöpörték, kirúgták. Most valami eszközre, vagy eszközként felhasználják a saját politikai céljukra az ő főnökei, és akkor visszahozzák. De ez nem Varga Juditról szól, hanem arról, hogy ő most éppen hasznos, vagy nem hasznos. A lebegtetéssel kapcsolatban pedig azt gondolom, hogy ha ő nem, tehát ha határozottan elzárkózott volna attól, hogy ő visszatérjen, akkor nem lebegtetnék. Ugye két nő volt ebben a kegyelmi botrányban, Novák Katalin és Varga Judit. Novák Katalin neve nem merül most fel, nyilván azért, mert Varga Magyar Péterhez nem kapcsolódik. Pedig ha két nőt megnézzük, akkor az egyikhez, Novák Katalinhoz még akár pozitív, vagy pozitívként ható intézkedések is köthetők. Hát Varga Judithoz nem annyira köthetőek pozitív intézkedések, vagy a munkásságához pozitív lépések.
Szóval az egyértelmű, hogy Varga Judit sok csalódást átélt Magyar Péterrel együtt élve, de az is világos, hogy a politika oltárán minden föláldozott állandóan, mert már mert lebegtette a sajtó, igeneket hallottunk, majd egyszer csak kibékültek felső parancsra. Magyarul a politika akkor is beléjük szólt. Holott lehet, hogy sokkal zökkenőmentesebb válás lehetett volna fél vagy egy évvel ezelőtt, de a politika akkor, a Fidesz politikája úgy észlelte, hogy ez kárt okoz. Erre visszaléptek, kibékültek. Szóval ez erre már senki nem emlékszik.
Nem tudom, hogy pontosan semmelyikünk se tudja, milyen nyomásgyakorlás zajlik a színfalak mögött. Valaminek kell lennie, mert az, hogy most már hetek óta szóba kerül, hát a miniszterelnök hozta elsősorban szóba, itt nem Gulyás Gergely, ez csak a legutóbbi lépések része volt, és majd jövő héten találkozunk, és megkérdezem, de a miniszterelnök mondta, hogy hát,
miniszterelnöki
kvalitása.
Ez volt a megtervezett földobása témának. Nehogy azt gondol, de véletlen jött ki a száján. Megvan komponálva.
Száján nem jönnek ki. Ez biztos. Tehát abszolút megvan. De nem tudom, hogy a háttérben mi jött ilyenkor. Hogy előre megbeszélte vele, hogy Judit, bedobom a neved, ne izgulj, nem fogunk arra kérni, csak ne szólj semmit, ne mondd azt most, hogy ne, mert el lehetne ezzel játszani, neked talán nem fog annyira fájni, a neved sokszor szóba kerül, de ne szólalj meg, csak szép csendben visel, ennyit meg tudsz tenni, ugye? És akkor abban bízhattak, hogy ez néhány hétig vagy hónapig itt lebeg, hát ha a Magyar Pétert ez annyira föl fogja idegesíteni, hogy majd elereszt valami olyan szöveget, amit aztán rá lehet olvasni, ehhez képest Magyar Péter a lehetőleg korrektebb, lehetőleg emberibb, szóval a helyzethez leginkább jobb, legjobban alkalmazkodó megjegyzéseket tett, legutóbb is megígérve, hogy ő soha egyetlen rossz szót a három gyerekük közös anyáról nem fog szólni, akár visszajön, akár nem. Tehát nem sikerült ez a része. Ezek után nehezen tudom elképzelni, hogy mégis visszahozzák, ahogy Novák Katalin sem, hiszen nem csak azért, mert Lázár János sokszor elmondta nyilvánosság előtt ez a két asszony, tehetségesek, de nagyon súlyos hibát követtek el, és kvázi a
különösen nyakuk, a Novák, ő még többet...
És képzeljük el ezt a helyzetet, visszahozzák Novákot, akkor mégiscsak meg kell kérdezni, hogy is volt az...
Mert mindig hozzáküldik, amikor odalépnek valaki Lázárhoz, hogy akkor mi volt ez a kegyelem, akkor forduljanak a...
De Varga Judittól is meg lehetne kérdezni ismét, hogy hát hogy volt az, amikor Novák Katalintól visszajött...
Ezért mondom, hogy kétélű fegyver, mert ha őket most kihozzák a fényre, akkor onnantól kezdve ez újra téma.
És különben is Varga Judit behozatala csak egyetlen pozícióban volna értelmes, ha ő lenne a Fidesz miniszterelnök jelöltje, hogy szemben álljon valami, ha nem szembe áll, csak úgy megjelenik itt ott.
Azt hiszem, az világfigyelmet keltene egy ilyen szituáció. Az tehát de, ilyenre szerintem még
de nem. De nagyon rosszul vennék ki magát a Fidesz körökben is, hiszen azt mondja, megijedt a mi vezérünk. Hát ez mindennek neki megy. Hát ez a Biden elnök, hát amiatt lépett vissza annak
az
idején.
Az a baj, mert, tudod, igen. Hogy hipotézisekbe de. Fűrödnek, hogy eltereljék a lényegről. Igen, mindig bedobnak, és ezen rágózunk mi is, igen. Hogy akkor visszajön, nem jön, mi a jó, milyen. Kit érdekel?
De egy szempontból érdekel. Azért csinálják, mert ők is a Medián, meg a Republikon, meg a többi intézetnek a valószínűleg valós felméréseit ismerik, és tanulmányozzák, és tudják, hiába jönnek ki a saját közvéleménykutatásaikkal, amik épp az ellenkezőjét mutatják, éppen ugyanazokkal a számokkal, csak fordítva, biztos vagyok benne, hogy tudják, hogy mi a valódi helyzet, és azt mondják, ki kell találnunk valamit, mert különben katasztrófa.
Igen, csak azt hát látom, hogy a Finkelstein receptkönyvétől nem tudnak távolodni, és nem veszik észre, hogy sok a paca már rajta. Tehát ezen a úton nem biztos, hogy sikert lehet már elérni, hogy vért hányok és szembeköpök minden szembejövőt. Szóval kéne valami mást kitalálni, nem tudnak.
Hát ott hol start projekt? Ilyen sikeres hitel, ilyen lakásépítés, hogy soha nem volt még. Volt még ilyen, úgy emelkednek a lakására, hogy csak. Két olyan gazdag leszel, hogy csak.
Judit már nagyon szeretne valamit mondani.
Csak Varga Judithoz visszatérve, hogy ugye nem tudjuk, hogy mi zajlott ott hátul a boszorkánykonyhában, hogy és mit mondhatott Orbán Viktor Varga Juditnak, visszatér, nem tér vissza, egy biztos, hogy a bicskei botrányban érintett, bántalmazott fiúk arculcsapása történik most azzal, hogy újra előrántjuk ezt a történetet, újra előrántjuk ezeket az embereket, mert megint ezek a gyerekek, vagy akik most már fiatal felnőttek, ezek nem számítanak, az ő lelkük,
az ő traumatizáltságuk
semmit nem számít, és még sok-sok, biztos vagyok benne, hogy sok-sok olyan fiatal, érintett fiatal van különböző intézményekben, akikről nem tudunk, akiket nem kapott fel a sajtó, az ő arculcsapásokról szól ez az egész.
És az egészet kompenzálják azzal, amikor a Lázár egyre vadabbakat mond, ugye a fizikai kasztrálástól kezdve a kivégzésen át mindent, tehát próbálják ezzel egyensúlyozni, miközben hát tudjuk, hogy nem ez fogja megvédeni a gyerekeket, hogy ő ilyeneket mond, hanem egy működő rendszer.
A bosszú az egy fantasztikusan jó érzés néhány ember számára, azzal együtt, hogy megvetem az ilyen embereket, de ez nem csak büntetése lehet.
Hát mondom, hogy olyan működő rendszer lenne, ahol van riasztás.
A másik pedig tényleg az, hogy mondjam, 10 évig ment a szekér, és mindig azt mondhatta Orbán Viktor, na, megcsináltam, miközben itt mi arról beszéltünk, na, ezt már nem. Ez volt a szlógenünk, hogy na hát ez
már az unió nem fogja engedni.
Ez már se azon a magyarok se.
Merkel,
meg a báltásgyilkos, a jó Isten tudja mi. És azt mondta, na, és 3 vagy 4 éve dől a konyhaszekrény. Pehjük van. Amiben belenyúlnak, ott hangyák, rovarok és egyéb poloskák másznak elő, és ezek más bogarak, mint amikre a főnök gondol.
És hogyha a Szőlő utcai ügyre még egy picit visszatérünk.
Igen, kár, hogy nem erről beszélünk többet egyébként.
Nagyon-nagyon elvitte a fókuszt a szexuális bántalmazás, a kihasználás, de azért a Kustics Gábor interjúban nagyon-nagyon súlyos megfogalmazások voltak arról, hogy milyen helyzetben, milyen szinten kivéreztetett az egész rendszer, hogy a szörnyű körülmények közül kiemelt, a családjából kiemelt gyerekek, ha bekerülnek az intézetbe, majd hogy nem rosszabb körülmények közé kerülnek, mint otthon voltak. És ne feledkezzünk meg arról a 300 vagy ki tudja hány száz kisbabáról, akik a kórházban fekszenek, akár 1 évig, akár 1,5 évig, mert az egész gyermekvédelmi rendszer nem tud mit kezdeni velük. Csak ezt akartam én hozzá mindenképpen.
A hivatásukért komolyan élő emberek tömegét távolították el az oktatásból, igen, az orvosok körébe, a kórházakból, a gyermekvédelemből, mert annyi vizsgálat, meg vizsga, meg ilyen teremtettek, hogy undort kapott komoly pedagógusat, hogy állandóan vizsgáztassák. Mindenféle tilalomfákat építgetnek, ahelyett, hogy engednék szabadon tanítani őket.
Ordítottak a szakemberek, amikor itt a kifogástalan életvitelvizsgálatot bevezették, és ne felejtsük el, hogy a vezetőknek, tehát Juhász Péternek is egy pszichológiai vizsgálaton is át kellett esnie előtte, amely vizsgálat kifejezetten a szexuális szokásokra és az ő családi életére is rákérdezett, aztán valahogy azon se jött ki, hogy mi van ezzel az emberrel, de a kifogást a életvitelvizsgálat, az ugye nem csak magát a dolgozót, a gyermekvédelmi felügyelőt vagy a nevelőt érintette, hanem ugye alá kellett írnia a vele egy háztartásban élő hozzátartozóinak is, hogy őket is bármikor megfigyelhetik. Na most képzeljük el, hogy valaki mondjuk az anyósával él ott, vagy a nem tudom, a 18 éves fiával, és akkor a 18 éves fia írja alá, vagy lánya, hogy őt megfigyelhetik, hogy hova jár és kivel bulizni. Vagy a nagymama, akinek soha semmi dolga nem volt a rendőrsége, bármikor megfigyelhetik. Szóval, hogy egészen extrém és egészen nem normális.
És ugye ez is már egy ilyen túlreakció volt arra, amikor már látták, hogy ebben az ügyben nem tudnak mit lépni, akkor jönnek ezek az ilyen erőből.
Ez erőből, igen.
De azzal nem lehet választást vagy szavazatokat nyerni, hogy a gyerekvédelmi rendszert rendbe tesz.
Igen,
vagy akkor jól működjön.
Igen,
akkor
igen.
Ez egy nagyon nehéz, nagyon bonyolul, pénz is kell hozzá, nagyon sok munka, akkor sem biztos, hogy azonnal se látszik az eredmény, de ha 3 év múlva látszik, akkor is, hát ha jól megy, akkor miért foglalkozzon vele? Az viszont, hogy kasztrálunk, felnégyelünk, ezt csinálunk, azt csinálunk, azzal lehet.
Büntetünk.
Úgyhogy erre építi a politikát, uh-huh. És tulajdonképpen a la Finkelstein, ez működik, vagy legalábbis eddig működött. Most egymás után lépnek aknákra, és ilyenkor már azért nehéz úgy lépni, hogy valami ne robbanjon.
Hát meg ugye kivettek most egy nagyon értékes eszközt a kezükből, ezt nem tudom, láttátok-e a Telex írt ma erről, hogy elemezték ezt a bizonyos, mi ez, harcosok órája, ez a kora reggeli magas polcról levett fideszest beküldenek beszélgetni. Ez ilyen 180 ezres nézettséggel ment, amikor még ugye lehetett ezt fizetni a Metánál, tehát Facebookon, meg a Google, stb. Mondjátok egy számot, hová esett le körülbelül.
Én láttam valami 98%-ra esetem, mert
66%-ra, 6000-re, vagy valami, az volt a csúcs. Tehát 180-ról 6000-re, onnantól kezdve, hogy organikusan kéne, hogy bárkit elérjenek. Ugye ebben a műsorban is beszélgettünk korábban erről, hogy azért meg lesznek a módszerek azt, hogy ezt hogy lehet megkerülni, illetve hogy azok a civilek és egyéb szervezetek, akiknek meg egyébként ez egy fontos felület lenne, ők is ugye ilyen fűnyíróerv szerint hogy lesznek ebből kiírtva, az egészen érdekes, de hát volt olyan időszak, amikor Magyarországon erre többet költöttek, ugye, mi pénzünkből, mint Németországban, mint az egész Európai Unióban. Tehát, hogy valami olyan összegek mentek el erre.
Könnyű, hogy Németország nincs is. Hát persze, hogy többet költöttek.
Hát, ami már elveszett, ott már ilyenre nem érdemes költeni. Szóval ez van még, bocsáthatok meg, van még 3 percünk, mindenkitől valami jó zárszót kérek szépen.
Kedvenc idézet. Ha rossz vonatra szállsz, minden megálló rossz lesz.
Jó. Gyuri?
Nem készültem. Tanító bácsi, nem készültem ilyen. Nem készültem.
Kedvenc krasznahorkai mondatodat, hogyha...
Az nagyon hosszú lenne. Vigyázz.
A Büdös Tibornak van ez a mondás, hogy rosszul nézel ki, ne kezdjél már bele egy krasznahorkai mondatot.
Igen, ez jó. De ha krasznahorkaival kezdtük tényleg, akkor lehet, hogy érdemes ezzel befejezni. Azért ez egy jó hír. Annyi rossz hírrel vagyunk körülvéve. Ez egy jó hír volt, még tulajdonképpen azt se bánom, hogy ezen a héten szinte szóba se került Magyar Péter, csak legfőjebb annyiban, hogy jól reagált erre a Varga Judit féle érdekes támadásra, ami készülődik, de annyiból jó hír, hogy van más is, vagy kell, hogy legyen más is, és igen, ez a világ, amit krasznahorkai bemutat, és amit biztos, hogy most többen fognak olvasni, mint eddig, az sok szempontból tragikus és letaglózó, és azt mondja az ember, hogy hát igen, szörnyű világban élek, de mégiscsak leírta, él, Nobel-díjat kap érte, és mi is vehetünk egy mély lélegzetet, és azt mondhatjuk, hogy még ebből a szörnyű világból is ki lehet emelkedni, úgyhogy visszatérek a politikára, ki lehet, csak rajtunk múlik.
Judit?
Én újra egy emberséges országban és emberséges világban szeretnék élni, és azt szeretném még, hogy a gyermekvédelem és a gyermekvédelmi vizsgálat a gyerekekről szóljon.
Köszönöm szépen Muhari Juditnak, Tamás Ervinnek és Bolgár Györgynek. Mindenképp iratkozzanak fel a Klubrádió YouTube csatornájára, valamint még mindig tart a Klubrádió túlélési gyakorlata, minden szükséges információt megtalálnak a klubradio.hu-n, valamint ha fölhívják a 2407953, 2406953-as telefonszámot, ott a kollégáink segíteni fognak önöknek, hogy minden információt megkapjanak, és várjuk önöket, ha támogatni akarnak minket nagy szeretettel a Benczúr utca 45-ben 3. emeleten. A lifttől jobbra található a Klubrádió. A műsor készítésében részt vettek Lantos Dániel, Horváth Ádám, Túri Lui. A szerkesztő Csernyánszki Judit nevében is elköszön a műsorvezető Kárpáti Iván.
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.